zengjetek Istennek, zengjetek, zengjetek királyunknak, zengjetek, mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 624. dicséret első versét énekeljük Isten tiszteletünkön. 624-es dicséretünk régen a 367-es ének volt, Jézus menny a meneteléhez kapcsolódó énekünk. Első verset énekeljük fennállva. Számú éneket énekeljük, új szívet adj, Uram, én nekem, mind a három versét, 725-ös számú dicséret. Gyertek fennállva, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napi új szövetség ige szakaszunkból, Jelenések könyve második fejezetének első 7 verse. Helyünket elfoglalva hallgassuk figyelmesen az igét. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról. És arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Ámen. Emeljük szívünket az Úrhoz, gyertek fennállva imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, nagyon szépen köszönjük neked az elmúlt hét minden áldását, gazdagságát, örömét. Köszönjük azt is, amikor terheink hordozásában adtál erőt, vigaszt, békességet. Köszönjük ígédet, szavadat, amellyel igazgattál, vezettél, bátorítottál bennünket. Köszönjük mindazt, amit elvégezhettünk. Köszönjük akár itt, amit a gyülekezetben, akár a mindennapi munkánkban. Köszönjük. Köszönjük az értékes találkozásokat. Köszönjük, ha valakinek bizonyságot tehettünk a te irgalmadról. Légy mindezekért áldott, Urunk. Hozzád jöttünk ma is. Itt vagyunk nálad, ünnepelni téged. Köszönjük, hogy ígéreted szerint itt vagy velünk, és megáldasz. Segíts bennünket, hogy valóban teljes szívvel hozzád forduljunk. Hogy valóban ma is neked adjuk magunkat, életünket. Hadd nyissuk meg most úgy szívünket te előtted, hogy te munkálkodni tudj bennünk, ígéd és szent lelked által. Hadd legyen valóban Isten tisztelet ez az óra, mindannyiunk számára, kik itt lehetünk. Köszönjük, hogy most is meghallgatsz minket. Amen. Az ige hallgatására készülve a 42. Zsoltárnak fogjuk énekelni az első versét. A gyermekek most mehetnek ki a gyermek Isten tiszteletre, gyertek ide bátran, Eszter néni fogja ma tartani nektek. Pajzsa lesz a mai téma számotokra. Áldott gyermekisten tiszteletet kívánok nektek. Indulhattok, mi pedig énekeljük, mint a szép híves patakra. Éppen ezért vegyétek el az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és minden leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorozva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyet kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes jelát. Ámen. Foglaljunk helyet. Scutum, ez a pajzs neve. Sokféle pajzs létezik, sokféle pajzsot ismerünk, akár a római irodalom korából, amiről itt szó van, ez amit ide megtalálni, ha keresek valahol a szócikben, hogy Scutum. Egy nagy, négyszögletes, ívelt pajzs, ugye beszéltünk erről jó néhányszor, hogy Pál apostol a fogságban látja a római katonát, aki ott ő rá is vigyáz, őt is őrzi, végignézi az ő fegyverzetét, a teljes fegyverarzenáját, és elkezdi sorban mondani, hogy az ördög mesterkedésével szemben való küzdelemben ezeket hogy vegyük mi is magunkra, és miképpen használjuk, és a pajzsa, mondja azt, hogy ez a hit pajzsa, amely képes kioltani a gonosznak a tüzes nyilát. Hát erről lesz a szó, erről beszélünk, hogy mindenképpen, vagy mindezekhez vegyük föl a hit pajzsát. Ez a pajzs. Ahogyan az eddig számolja a római katona eszközei, hadifelszerelései, itt profimonnan készített nagyon jó harceszközök voltak, a pajzs is ugyanígy. Komoly technológiával úgy készítették, mint ahogy ma a réteget lemezt ismerjük, hogy több rétegből rakták össze, méghozzá úgy, hogy mondanám, hogy keresztbe hosszába szálirány szerint, tehát egymásra merőlegesen a szálirányokat úgy rakták össze a különböző rétegeket, íveltre készítették, bordás volt belülről, fogantyúja volt, amivel jól tudta fogni, tartani a katona, illetve kívülről bőrrel borították, sőt, nagyon sokszor azt is megcsinálták, hogy körbe esetleg egy bronz keretet adtak az egésznek. Egy nagyon-nagyon jól használható, elsősorban védekező eszköz volt ez a pajzs, amiről itt szó van. Ha valaki látta esetleg akár a Spartacus, akár a 300 című filmet, tehát ezekben nyilván láthatók ezeket, sőt azt is, hogy azért alakzatban is használták. Ez a több rétegűség jelentette azt, hogy ütés, szúrás, vágással szemben, ezekkel szemben egy nagyon jó ellenálló felületet képezett. A külső felületén levő bőrborítás pedig jelentette azt, hogy a beleálló tüzes nyíl nagyon kialudt, mert egyszerűen befulladt annak a lángja. Ez is egy nagyon-nagyon nagy kényességgel, fegyedéssel elkészített eszköz volt. De Pál nem a pajzsról akar beszélni, hanem azt mondja, hogy ez a pajzs, ami a római katonának a pajzsa, az számukra a hit. Mit jelent a hit? Református hitvallásunk, Heidelbergi Kártya azt mondja, hogy egy hitnek két nagy része van. Egyrészt az az ismeret, aminél fogva én igaznak tartom mindazt, amit Isten kijelentett, tehát igaz az Isten kijelentése, igaz a Szentírás, igaz, amit Isten elmond magáról, elmond rólunk az emberről, elmond kettő kapcsolatáról, és másfelől az ismereten túlmenően egy szívbeli, szívből fakadó bizalom, ami arról szól, hogy elhiszem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is megigazolást, bűnbocsánatot, örök életet ad ajándékba Krisztusért. Hitünk erről szól, hát megismerem Istent, és igaznak tartom, amit ő kimondott, és éppen ezért elfogadom, bizonyos vagyok benne, bizalommal vagyok iránta, hogy ő nekem is odaadja ajándékba a bűnbocsánatot és az örök életet. Az Efézusi levelet olvasó
olvast, ugye nem régen, az Efészusi levél gondolatvilágában vagyunk, itt mondja Kézdik Pál, hogy kegyelemből van üdvösségetek hit által. A kegyelem az Istennek az az irántunk való nagy jósága, hogy ő Krisztusban lehajolt hozzánk, és mindez úgy lesz az enyém, hogy elhiszem. A hitünk tárgya igazából ennyi, hogy Isten az ő kegyelméből bennünket bűnbocsánattal és örök élettel megajándékoz. Hit által kapom, egyszerűen még nem látom, még nem vettem át, még nincs a kezem között, még nem uralom, nem birtoklom, nem fogom, és mégis egyfajta hitáltali belső bizonyosságom van, hogy ez már az enyém. Ajándékba kaptam. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy a hitam remélt dolgokban való bizalom és a nem látott dolgok létéről való meggyőződés. Mások pedig már abból értekezik, hogy hinni azt hiszem, amiről nekem nincs kézzelfogható akár tárgyi bizonyítékon, hanem egyszerűen elhiszem, mert ha már bizonyítékon volna rá, akkor nem hit lenne, hanem tudás és ismeret. Így azonban elhinnem kell, hogy Isten engem is szeret, és nekem is mindent elkészített. De a hitben pont ez az izgalmas, hogy nincs az a fajta meggyőződésem, nincs az a fajta kézzelfogható tapasztalatom, hogy azt tudnám mondani, hogy olyan bizonyosságom van, mint hogy egy tárgyat a kezembe veszek, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen csak elhiszem. Időnként mondják, hogy neked te nem tudod bebizonyítani, hogy van Isten, vagy ilyesmi, és mindig mondom, nem is akarom. És én tudom, hogy nem tudom, nekem az nem célom. Én elmondom a bizonságtételem, elmondom, hogy mit érek át Isten szeretetéből, jóságával, elmondom, mit jelent számomra a kegyelem, te pedig azt csinálsz el, amit akarsz, az már a te dolgod. Végig gondolod, hogy rögtön kisöpröd, adsz egy esélyt neki, ez a te dolgod. Bizonyítani, úgy, amit bizonyítanék. Semmit nem tudok, nem is akarok. Az azonban, hogy nekem meggyőződésem, hogy Krisztus szeret, megváltott, ez az én hitem, és ha akarod, erről beszélhetünk. Ennek gazdagságát veled meg tudom osztani, de utána te jössz. Néhány héttel ezelőtt beszélgettem valakivel, aki azt mondja, hogy volt egy nagyon jó istentiszteleti alkalmam, ahol egy nagyon-nagyon igehirdetést hallott, mert hogy és elmesélte, hogy az igehirdető arról beszélt, hogy mindegy, hogy hogyan nevezzük, hogyan éljük meg Isten közelségét, hogy erőnek mondjuk, hogy forrásnak mondjuk, hogy valami fajta felsőbb vezetésnek mondjuk, vagy ilyesminek, bázisnak, vagy bárminek, egy a lényeg, hogy ott legyen az életünkben. És igen, van ebben igazság, mert sokféleképpen éljük meg Isten közelségét, és sokféleképpen fogalmazhatjuk meg, hogy számomra most mi is igazából leginkább Isten közelsége és szeretete, de mégis időnként szükséges, hogy tisztázzuk magunkban, vagy akár ki is mondjuk, hogy a mi hitünk, amikor hitről beszélünk, nem általános valami Istenről beszél, nem valami általános fogadatváról, hanem mi a megfeszített és föltámadott Krisztusban hiszünk. Amikor mi hitről beszélünk, arról a hitről, hogy én elhiszem, hogy Krisztus értem is eljött, engem is megváltott bűntől és haláltól. Ez a hitem tárgya alapvetően. Lehet kicsit karcosnak tűnik, ha azt mondom, de nincs az, hogy sors, végzet, vagy a beletörődőben, hogy na ez volt biztos megírva. Nem. Ez nem így, ez nem az a hit, amiről itt beszélünk. Ez nem az a hit, amit Krisztus hozott nekünk. Nem a lennie kell valaminek vagy valakinek, mindegy, hogy hívjuk, mindegy, hogy nevezzük, mindegy, milyen Isten, csak higgyünk valamiben. Nem. Nekünk tisztáznunk kell, hogy mi, akik keresztényeknek halljuk magunkat. És az ember egyébként mindegy, hogy református, nem református. Ha keresztény vagy, akkor megfeszített és föltámadott Jézus Krisztus, a mi Urunk, akiben hiszünk. Egyértelműen. Ez az a hit, amely az ördögnek, ha velünk szemben, sőt egyértelműen ellenünk kilőtt tüzes nyilait képes kioltani. Ez az a hit, amely olyan, mint a római katonának a pajzsa, hogy megvéd bennünket az ellen, hogy az ördög, a gonosz, a sötétség hatalmai bennünket elpusztítsanak, nekünk ártsanak, minket elválasztanak Isten szeretetétől. Ez az a hit, hogy mi Jézus Krisztusban hiszünk és bízunk így. Ezzel a hittel nem csapódok ide-oda, nem sodródok sokféle tanítástól jobbra-balra pofozgatva, hanem Istennek az őrző, törődő, gondviselő szeretetében élek, ahol szüntelen részem a kegyelem, szüntelen részei a bűnbocsánat, a vigasztalás, az élet reménysége, szüntelen részem az Isten vezetése, az igéje és szent lelke által. Ahol élek az Isten közelségében, ahol otthon vagyok az Isten szeretetében és az Isten országában. És igaz ez nem csak az egyénre, úgymond a rám, egyes szám első szemében, hanem az egész gyülekezetre és az egyházra. Hiszen miféle összetartás lenne, ha mindenki azt hisz, amit akar? Miféle összetartás, egység lenne, ha mindenki másban hinne? Hogyan mehetnénk fel a harcot az ördögnek a mesterkedéséhez? Hiszen itt a hangsúly a mesterkedésen van, mert az ördög valóban mesterien küzd ellenünk. Gondoljunk csak arra, amikor akár a gyülekezetünket hamis vádakkal illetik. Az bizony ilyen támadás. Legyen ez csak egy rossz indulatú megjegyzés. Tudom én, hogy milyen emberek járnak, hogy ismerem én azokat, akik oda járnak. Vagy akár amikor azzal vádolnak, hogy milyen akarunk venni valamit, ami nem a miénk. Az, hogy mi együtt hiszünk az Úrban és az ő hatalmas erejében, az a mi védelmünk ezekben a helyzetekben. És legyen szó akár az Isten tiszteletről, az egyéni életek küzdelmeiről, nehézségeiről, legyen szó az intézmény fenntartásról, vagy éppen arról az igyekezetről, hogy szeretnénk a környezetünket, templomkertünket rendben tartani, fenntartani, közösségi térré formálni, ahogy szeretnénk a gyülekezeti életet úgy megélni, hogy az vonzó legyen mások számára is építő, nem lehet, hogy támadható legyen, és a támadnak is a hit az a pajzs, ahogyan együtt hiszünk Jézus Krisztusban, amely megvéd bennünket. Ezért mondja Pál, hogy mindenképpen vegyétek föl, vagy mindezekhez vegyétek föl. Föl kell venni, nem lehetünk nélküle. Szükségünk van rá. Nem lehet a gyülekezet csak egy kulturális egyesület, ahol szép, értékes, kulturális programok vannak. Nem lehetünk valami népjóléti, szociális segítő szervezet, aki segíti az özvegyeket, állvákat vagy gyengéket, és nem maradhatunk csak egyszerűen valami fajta oktatási intézmény működtető központ, hogy neveljük a jövő nemzedéket, tanítjuk őket. Így akkor elvesztettük a hit célját és lényegét. Föl kell venni a hitet, mint egy pajzsot. Mert nem elegendő, hogy megvan az öv, mint az igazság szeretet öve, a páncél, mint a megigazolás páncélja, és a békesség, vagy és a sarok, mint a békesség öröm hírének igyekezete, az arra való készség. Föl kell venni a hitet. mert mit ér a többi a hit nélkül. Amikor arról szoktunk beszélgetni, hogy mit hiszünk, hogyan hiszünk, vagy talán, hogy mennyire hiszünk, akkor azt szoktam mindig mondani, hogy talán saját magam számára is az a legjobb mérce ebben, ha azt kérdezem meg magamtól. Isten hatalmával mi az, amit elmerek hinni, akár magam életére nézve, a családom életére nézve, gyülekezetemre nézve. Istennek a hatalmából mi az, amit elmerek hinni, hogy ő ezt meg tudja tenni, adni, hogy neki ez a történés ajándék állni a hatalmában áll. Így is mondhatnám kicsit furcsában, mit nézek ki Istenből, mennyit nézek ki belőle. Szeretném mondani, az ő szeretetéből és igazságából mennyit tudok elvinni, hogy az valóság lehet az én életemben. Az ő gondoskodásáról vagy törődéséről mennyit tudok elhinni, hogy én rábízhatom magamat, hogy ő gondoskodik rólam. Mennyi a valóság az én életemben az ő győzelméből. Bűnök felett, terrorgondozások felett, nehéz élethelyzetek felett, gyászok felett. Mennyi a győzelme, az ő győzelme az én életemben. Vagy tudok-e tovább menni reménységgel az életem útján akkor, mikor vesztességeim vannak. Akár anyagi vesztességem, becsaptak, akár testi vesztességem, beteg vagyok, akár gyászom van. Tudok-e akkor is reménységgel tovább menni? És amikor nem hallgatja meg az imádságomat, kérte és nem úgy van. Tudom akkor is vele tovább menni? Vagy elfáradok, megkeseredek, fennakadok? Hát akkor hol van Isten, ha én velem most ez az, amaz történhetett? Amikor a hitről beszélgetünk, akkor valahogy így keressük őt, hogy tudok-e akkor is hinni és bízni benne, amikor nehéz. Tudom-e akkor is őszinte szívvel szolgálni őt, amikor bennem is kérdések sorozata, akár lelki viharok háborúja túl. Tudom-e? E héten volt Jézus mennybe menetelének a napja, és érdemes Jézus útját úgy egyben látni, hogy a születésétől egész a mennybe menetelék lássam azt az életeit, hogy végig jár. És az evangéliumnak a tanulsága számunkra, hogy ő, ha néha bosszankodik is a tanítványaira, ha értetlenséggel találkozik, ha meg is akarnák kövezni is, és aztán a végén, mikor jön a kereszt, mindent úgy csinál végig, hogy ő egészen bizonyos abban, hogy a mennyei atya küldetésében van, egészen bizonyos abban, hogy Isten őt föl fogja venni a sírból, egészen bizonyos abban, hogy fölviszi őt a mennybe és oda ülteti a jobbjára. Ezzel a bizonyossággal van eleje mindenhez. Ezzel a hittel van eleje mindenhez. Ha én is így tudok hinni, hogy bizonyos vagyok abban, hogy igen, az én helyen is meg van várva a mennyek országába, és oda tartok, és addig is megáldott és gyümölcsöző életem van Isten ajándékaképpen, a romlott világ minden teherhordozásával együtt, akkor oda meg fogok érkezni. A hit folyamán, egyén életemre, gyülekezetünkre nézve, ezt jelent. Hogy én igenis hiszem, és ez minden támadással, minden nehézséggel szemben, minden ártó szándékkal szemben meggyőződés, hogy igenis Isten szeretetétől semmi el nem választhat, ott leszek a mennyek országában. És még egy gondolat a tüzes íróval. Régen azt a szóhasználatot használtuk, főleg mikor én még kamasz voltam, hogy valamiben, ha szégyenben maradok, hogy leégek. Emlékszünk erre a mondást, hogy leégek, vagy leégtem valaki előtt. Nem fogok leégni. A tüzes nyíl, amit rálő az ördög, amivel le akar engem égetni, akár ember és Isten előtt, nem fog leégni. Mert megvéd az, hogy én ő benne hiszek. Hordozok nehézségeket, lehetnek terheim, vannak elmondott dolgaim, meg kell állni bűnbánattal, meg kell térjek, hogy a Efézusi gyülekezetnek írja pont a Jelenések könyvet, térj meg, emlékezz vissza arra a szeretetre, ami az első volt, és térj vissza ahhoz, nem fogok leégni, nem fogok szégyenben maradni. A hit, mint pajzs, meg fog védeni. Azt mondja Pál, mindezekhez, vagy mindenképpen vegyétek fel a hit pajzsát. Vegyünk fel, és lesetedjük, boldjuk mindig. Amen. 84. Zsoltár első versével vele egy kis nevére, jó sereget megtisztelni. Te teremts békét, csendet és rendet. Mi pedig hadd dicsérjünk téged, hadd zengjünk téged, hadd szóljon rólad az énekünk, mint győztes hatalmasról. Urunk, mindenért tiéd legyen a dicsőség. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne jöjj minket kísértésre, de szabadj és ne valamaszt szóval, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind a örökké. Amen.
Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk. Hirdetem elsőképpen az adakozást, Isten igéje mondja, az Úré a Föld, és ami betölti. Szeretettel hirdetem, hogy egyrészt a kártyaolvasó terminál működik az ajtóban, aki nem készpénzzel szeretne adakozni, hanem kártyával, telefonnal, okostelefonnal vagy okosórával. Másrészt két külön persze is ki van helyezve, Pünkösd ünnepére legátusunk lesz a ahogy én mondanám még a budapesti teológiáról, a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karáról, Zarándi Gabriella másodéves hallgató jön közénk, és vesz részt az ünnepi szolgálatokban és magában az ünneplésben. Úgy lesz az Isten tiszteleti rend, hogy vasárnap, pünkös vasárnapján délelőtt ő hirdeti közöttünk az igét, és osztjuk együtt az úrvacsorát, hétfőn pedig fordítva, majd én magam hirdetem az igét, és ő csinálja a liturgiát, és osztjuk együtt az úrvacsorát. Ha kitett két külön persejre, amit rá van téve a kis cetli, hogy legátus részére, abban az ő tanulmányait, azzal az ő tanulmányait tudjuk támogatni és segíteni. Köszönöm szépen előre is erre is szánt adományainkat. Alkalmainkat itt nagyjából el is mondtam, tehát ma este lesz még tanúim, lesztek csoport pünkös vasárnapján is, hétfőn is, 10 órakor úrvacsorás istentisztelet lesz itt a templomban, és ami szokott ilyenkor pünkös vasárnapján és hétfőjén gyermek istentisztelet nem lesz. Ha jönnek gyermekek, itt lesznek majd velünk együtt, közösen. Szomorú szívvel kell hirdessem, az elmúlt hétre visszatekintve, hogy eltemettük Dobos István testvérünket, Nógrád Velicei születésű, május 10-én kérjük és kívánjuk a gyászoló családnak, az ő szeretteinek, hogy Isten adjon vigasztalást, békességet, nyugodt szíve való elengedést mindannyiuknak. Ugyanakkor hallottunk is, már hirdettük, elhunyt Szobonya Andrásné testvérünk, ő május 18-án fogjuk temetni, 11 órakor, a temetés szolgálatát pedig Márkus Gábor lelkipásztor testvérünk fogja végezni, mert mi jövő héten szombaton nem leszünk idehaza. Itt is kérjük és kívánjuk Isten vigasztaló kegyelmét mindannyiunkra, minden gyászolóra. Hittantáborunkat hirdetem júli 1 és 5 között lesz, már lehet rá jelentkezni, kimentek rá a meghívók, ugye, jól tudom? Igen, tudomásom szerint igen. Úgy lesz, hogy az első 3 nap a Csattogóvölgyben, 2 éjszaka kint alvással, alapvetően sátoros kinnalvással. A díj 30 ezer forint, a testvéreknek 27, akik pedig nem alszanak ott, azoknak 25 ezer forint a bejárósoknak. A negyedik napon kirándulás lesz, egy várlátogatás, és nem a nógrádi, hanem a Drégely Palánki, köszönöm. A Drégely Palánki vár, meglátogatása lesz. Az ötödik nap pedig, ahogy szokott lenni, itt a templomudvarban lesz, egy jó kis főzőcskével, ahol a lányok aprítják a főznivalót, a fiúk meg az istalávalót vágják és aprítják. Öröm látni egyébként, amikor egymás kezéből kapják ki a fűrészt meg a fejszét, és igyekeznek megmutatni, hogy ők is tudnak fát vágni, tüzet rakni, stb. A lányok meg persze a kumipucolásban jeleskednek és ilyesmiben. Még két hirdetnivaló, az egyik megérkezett a Karakter magazin legkisebb száma, itt az irasztterjesztésnél megtalálható, sok-sok minden más remek kiadványjal, illetőleg a mai délelőttön is istentisztelet után, aki nem siet haza, ne siessünk haza, egy kávéra, egy süteményre szeretettel várunk, meg néhány jó szóra mindenkit fenn a gyülekezeti teremnek a teraszán folyosóján. Kívánok egyébként mindenkinek áldott pünkösdi készülődést, ha csak lehet, szervezzük úgy a pünkösd ünnepi alkalmainkat, hogy el tudjunk jönni istentiszteletre, akár első, akár második napon. Az istentisztelet befejezéseképpen a 760. dicséretet fogjuk énekelni, annak mind a négy versét. A 760-as dicséretünk a régi 241-es dallamára szól, 261-es ének volt, a Szent vagy Örökké Atya Úristennek a dallamára, ezt az éneket énekeljük, 760-as számú ének az énekeskönyvben, mind a négy versét és utána a szózatot. Bocsánat, eltévesztettem az énekszámot. 261-es mindjárt, 239 ezzel a kevergéssel, bocsánat. Kegyelmes Isten, kinek kezé adom, 239, jó, elnézést, ezt én téveztettem el. 239, Szent vagy Örökké dallamára. Igen. Igen, kegyelmes Isten. Jó, Annácska, mehet most már, köszönöm.
Viselt gondolom a
Adjon Isten békés szép vasárnapot, mindannyiunknak megáldott jövő hetet. Ha valaki holnap délután ide tud szállni, megint egy vagy két órát délután 5-től 7-ig az udvarban folytatjuk a különböző munkálatokat. Szeretettel látunk mindenkit, most pedig szeretett vendégségre is. Vegyük fel mindenképpen a hitpajzsát, Isten velünk, viszontlátásra!